közvetve hív bennünket, emberek szaván keresztül, prédikációkon keresztül, hozzátehetem, hogy akkor tanításokon keresztül, katekéziseken keresztül, jó könyveken keresztül hív minket közvetve. Aztán Teréz mondja, hogy hogyan hív bennünket kicsit közvetlenebbül, azt mondja, betegségek, szenvedések vagy imádság által is tud bennünket hívni. Tehát ez egy ilyen közvetlenebb hívás, amikor például egy betegségben, egy szenvedésben megtapasztaljuk azt, hogy annyira nyomorultak vagyunk, és annyira egyedül vagyunk, és annyira kilátástalan, hogy hihetetlen szükségünk van az Istennel való mély kapcsolatra. Mert enélkül nem fogjuk túlélni a betegséget, a szenvedést, az élethelyzetünket kilátástalan, és éppen ebben a kilátástalanságban, magányban, betegségben ott van az, hogy nekem most már nem vallási szükségletem van az Istenre. Nekem most már nem arra van szükségem, hogy parancsolt ünnepen templomba menjek. Ő rá van szükségem, mert szenvedek. Ő rá van szükségem, mert beteg vagyok. Ő rá van szükségem, mert egyedül vagyok. És akkor ez is egy hívás. Nem Isten teremti oda azt a betegséget, és azt a szenvedést, és azt az egyedüllétet, de ha már van, akkor legalább Isten abból a rosszból kihozza azt a jót, hogy akkor azon keresztül fog téged és bennünket hívni. Hogy látod, ha már beteg vagy, ha már szenvedsz, ha már egyedül vagy, vedd észre, hogy itt vagyok veled, és hívlak arra, hogy még mélyebben csatlakozz hozzám, mert akkor együtt, könnyebben átéljük ezt az egészet. Tehát a betegség, szenvedés lehet szintén itt egy ilyen hívás. Természetesen oda tehetjük azt is, amit Teréz nem ír le, hogy az öröm és a boldogság tapasztalata is lehet éppen ugyanúgy egy ilyen hívás az Istennel való mélyebb kapcsolatra. Csak a nagy statisztika, tehát a KSH azt mondja, hogy a szenvedésben az ember valahogy könnyebben, vagy valahogy jobban eszébe jut, hogy na, Isten is van. És a boldogságban, az öröm tapasztalatban lehet, könnyebben vagyunk arra vitetve, hogy picit erről elfeledkezünk, mert akkor olyan jó. Egyébként a hetedik lakás majd az lesz, hogy a lélek teljes tudatosságban fog élni az Istennel, akár örül, akár szenved. Akár boldog, akár boldogtalan, egyik tényező se fogja kibillenteni őt az Istennel való kapcsolatából. Itt még az elején lehetséges ilyen, hogy kibillent, hogy még nem vagyok stabil. Tehát a betegség és a szenvedés lehet alkalmasabb eszköz, hogy elgondolkodjunk, hogy ráreflektáljunk arra, hogy hát csak véges ez az élet, és csak gyenge ember vagyok, és csak szükségem van arra, hogy valaki szeressen, hát akkor Uram, akkor kicsit mélyítsük el a közöttünk lévő dolgokat. És Teréz azt mondja, az ima közben is megtörténhet Istennek ez a hívása. Ima, liturgia, itt ugye mindent bele lehet venni, szentmise, szentségek, stb. Ezekbe való részvétel alatt is, egy pillanat alatt, egy szó által, egy érzelem által, egy hangulat által, megint csak érezhetem, hogy most engem Isten úgy érzem, hogy hív, mindenek előtt hova hív, a vele való mélyebb kapcsolatba hív, mindenek előtt. Isten hívogat befelé. Befelé. Tehát ahogy tanultuk már kezdetben, hogy ez a bensővé válás útja, hogy egyre beljebb megyek önmagamban oda, ahol ő lakik. Egyre inkább tudatossá teszem a vele való kapcsolatot. Ő csak ide hív bennünket. Sehova máshova. Persze aztán nyilván vannak konkrét hívásai, de az majd egy másik téma, inkább itt most általánosságban mondjuk. És akkor azt mondja Teréz, hogy ne keseredjetek el, még ha nem is válaszoltok azonnal az Úrnak. Tehát mondja, hogy hív bennünket, érzünk egy megszólítottságot. Érzünk, de az ember, megint csak, a bűnbe esett törékeny ember olyan, hogy hát nem mindig tudok erre válaszolni, hát Teréz 20 évig nem tudott. Istentől 46 millió ilyen hívást kapott, és nem ment. És ő mit ír? Egyébként pont ezért hiteles tanúságtevő, mert ezt az egészet ő a bőrén átélte. Így írja, ne keseredjetek el, még ha nem is tudtok azonnal válaszolni az Úrnak, mert ő felségen nagyon is tud sok napon át és éven át várakozni, különösen, ha látja a kitartást és a jó szándékot. De gyönyörű, Istenem, de gyönyörű. Tehát Teréznek pontosan ez tapasztalata. Hogy Isten ő rá 20 évig várt. Tehát tényleg olyan, mint a Isten ez a kamasz szerelmes, aki megvárja az ő szerelmét, megvárja azt, akit szeret. Akármit csinál, akármerre elbandukolt, Isten vár. És egyébként ez Istennek a türelme. Ferenc pápa olyan gyakran idézi, hogy Istennek a türelme. Vigyázat, Istennek a türelme, nehogy megint egy ilyen torz istenképből fakadó fogalom legyen. Az Isten türelme azt jelenti, hogy ő oda csapna, de nem teszi. Mert türelmes. Ugye? De ezt szokott lenni, hogy légy türelmes, emelni a kezét a pofonra, de jó, most még türelmes leszek. Még most utoljára. Ugyanez, mint az Isten irgalma, az irgalom szóra is ez ugrik be nekünk sokszor, nem? Megtört szegény embereknek. Az irgalom azt jelenti, hogy büntetne 24 órába, de ha rá tudjuk venni, hogy irgalmas legyen, akkor most lehet kicsit lenyugszik. Nem? Erre ezt szoktuk mondani, az irgalom. Irgalmaz nekünk. Hát kinek mondjuk emberek között, hogy irgalmaz nekünk? Az, aki már jön a nagy baltával, és akkor irgalmaz nekünk, nem? Hogy jaj, ne ölj meg már most, majd holnap. Isten nem ilyen. Tehát az irgalom nála nem azt jelenti, hogy ütne, vágna, de most nem teszi. De testvérek, hány keresztény él így? Jó. Hány keresztény azért... Most mondjam, azért ajánlja fel a szentmise szándékot, azért dob be 200 forintot Szent Antalnak, azért gyújt mécsest, azért csinál mindent, hogy az Istent rábírja arra, hogy most még ne büntesse meg őt. És aztán ez megy persze tovább, ez az egész be tud spiritualizálódni, és jönnek a horror látomásos könyvek, ezeket imádom, tehát ezeket a jámborságokat, ezeket a devóciókat, amely miről szól? Az, hogy atyánk, nézzél le a te fiadnak a szenvedésére, és hogy a fiad szenvedése miatt irgalmaz nekünk. Azaz, a te vérszomjas haragod kicsit nyugodjon már le, mert az a szerencsétlen fiad, nézd meg, hogy szenved, nyugodj már meg, atyánk. Belegondolunk, hogy mit projektálunk az Isten arcára. Hogyha ezt emberek egymás között mondanánk, hogy egy apa azon nyugszik le, hogy látja az egyetlen gyermekét szenvedni. Hát az milyen? Az nem ember. De mi, a minket végtelenül szerető mennyei atyára ezt projektáljuk ki. Hogy ő azért nyitotta meg a mennyország kapuját, és azért szeret bennünket, és azért bocsájt meg nekünk, mert állandóan látja a fiának a szenvedését, és akkor ő akkor azt látva lenyugszik. És jó, hát nagyon szenvedett az én fiam, hát akkor most ez ennek kicsit a látványára, hát akkor most én nem büntetek. Uramisten, micsoda beteg, torz képeket vetítünk ő rá. Nyilván azért vetítjük ő rá ezeket a képeket, mert ezek bennünk vannak. Mi emberek lehetünk képesek ilyenre, esetleg, nagyon extrém esetben, de ez mi emberekben van ez a dolog bennünk, és mi projektálhatjuk ezt az ő arcára rá. És hogyha ebből még ilyen látomásos, pszichés dolgok is keletkeznek meg ezek, és ez összetevődik, és lesz belőle egy imakönyv, meg egy lelkiségi könyv, akkor testvérek, elindul a pusztulás. Elindul a káosz, és az evangélium istenképétől olyan messze vagyunk, mint ide Johannesburg. Tehát, hogy ez totálisan messze van. Mindig gondoljuk végig éppen ezért. Milyen könyvet olvasunk, mit imádkozunk, és hogyha érezzük, hogy ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak, hogy az atyának a fia szenvedése kell ahhoz, hogy ő lenyugodjon, ha azt mondjuk erre, hogy ez butaság, akkor ezeket a dolgokat tegyük félre, egészen nyugodtan. Tehát látjuk, Isten tud várni, és az ő irgalma és türelme nem azt jelenti, hogy ő csapna, de nem teszi meg. Az ő irgalma és türelme azt jelenti, hogy ő mindennek ellenére, az ember hozzáállása ellenére szeret és vár bennünket. Ez az ő irgalma és türelme. Az irgalom annyit jelent, hogy feltételek nélkül szeret bennünket. Az én válaszom, hozzáállásom, attitűdöm ellenére egyformán szeret. Ez az irgalom. Nem az, hogy csapna, de nem teszi. A türelem pedig azt jelenti, hogy képes rám ítéletnapig várni, és újra hív. Soha nem adja föl, és amíg élek, ő próbálkozik. Próbálkozik hívogatni engem a vele való mélyebb kapcsolatba. Soha nem mondja azt, hogy vége is, ne tovább. És ez Teréznek a saját tapasztalata. Az ő felsége nagyon is tud sok napon át és éven át várakozni. Tehát Jóisten Teréznél 19-20 éven keresztül várakozott és próbálkozott. Tehát azért nagy ennek az Istennek a fantáziája, meg a kreativitás. Isten, hogy egy ilyen nő, akinek ilyen kemény nyaka van, hogy 20 éven keresztül Jézuska küldhetett neki akármilyen látomást, akármilyen nagyrendű kegyelmet, ő hát tudjam már. Megyek a beszélőszobába, mert jött a bárónő, vagy jött az akárki, hát beszélgettünk imádságos, majd valamikor máskor. És Isten hiába vakarja a fejét, hogy mit csináljak még ezzel a nővel, hogy egyszerűen arra rábírjam, hogy próbáljon velem egy kicsit mélyebb kapcsolatba kerülni, de Isten nem adta föl. És Teréznek ez az egyik legmegdöbbentőbb tanúságtétele, hogy ennyi éven keresztül és ennyi hűtlenség ellenére sem adta fel az Isten, ez sem volt képes rábírni őt arra, hogy engem elhagyjon, vagy kiszálljon a velem való kapcsolatból. Ne keseredjetek el. Ha nem válaszolunk, ő megvár. Ha nem sikerül most éppen válaszolni a hívásra, mert elgyöngültünk, mert elvont minket valami, hát mi a lényeg, hogy tartsunk ki? Mi a lényeg az, hogy majd legközelebb válasz, próbáljunk meg válaszolni? Az a lényeg, hogy abban ne hagyjuk ezt az egészet, hanem próbáljunk válaszolni. Annyira érdekes ez, például papi szerzetesi visszatérések, hogy Isten ugyanúgy hívott, mint 30 éve, például a papságra, de csak most tudok rá csak válaszolni. De az ő hívása nem változott meg. Marcell atyát hagy idézzem itt, aki pici korában megint csak akkora misztikus volt, mint a ház, pici korában olyan Isten kapcsolatot élt át, hogy ihaj, aztán elfelejtette. Aztán felnőtt, ment az egyetemre, és teljesen kiszállt ebből az egészből, és aztán majd később, 20 éves kora, 30 éves kora környékén újra érzi, hogy amit Isten ott engem gyerekkoromban hívott, az újra itt van. Isten nem hagyta előtt, nem tett le arról, hogy őt hívja. Tehát Marcell atya, meg ezek a nagy visszatérők, akik kihagytak az életükben egy jelentős periódust, azok tanúságot tesznek erről, hogy Isten továbbra is hívott engem, és nem hagyta abba, hogy hívjon. Gyönyörű tanúságtétel. Így írja Teréz. Másik lakásban rettenetes ez a harc. Másik lakás ez a harc lakása, mert a kettő között vagyunk. Amelyet a gonosz szellemek ezer módon folytatnak itt ellenünk, s még nagyobb fájdalmat okoz a léleknek, mint az előző lakásban. Ott ugyanis néma volt és süket, és kevéssé állt ellent, ahogy azok szokták, akik már jó részt feladták a győzelem reményét. Itt elevenebb az értelem, és erősebbek a képességek, és úgy zuhognak a csapások és lövések, hogy lehetetlen a léleknek figyelmen kívül hagyni őket. A gonosz lélek mit csinál? A gonosz szellemek itt a lélek szeme elé állítják a világi dolgoknak egy kígyóit, és szinte örökké tartónak mutatják a világ élvezetét és megbecsülését. Jaj, mi történik itt? Felerősödik a kísértés, és mi a kísértésnek? Amikor próbálunk az Istenhez közelebb kerülni, a gonosz szellem kapar ezerrel. Mi az ő kísértésének a legfőbb célja? Hogy visszafordítson bennünket. Hogy hagyjad ezt az egészet, és fordulj vissza. Itt a gonosz léleknek még esélye van, mert ugye itt is vagyunk fél lábbal, meg ott is. És a kettő között, itt a határvonalon, senki földjén vergődve, ő neki nagyon érdeke lenne az, hogy bennünket valahogy visszafordulásra késztessen. És egyébként ez a visszafordulás, ez ugye totálisan biblikus kép, ugye a nép, a zsidó nép a sivatagban. Tehát amikor ugye a kivonulás könyve, hogy Egyiptomból kivonultunk, ott van a Kánaán az ígéret földje, de kettő között ott van ez a sivatagos dolog, ahol nincs olyan sok jó érzelem, meg nincs olyan sok jó dolog, mint Egyiptomban volt, meg ami Kánaánban lesz, hanem ott sivatag van, ott krízis van. És mi a zsidó nép kísértése, a legnagyobb kísértése, amit szerencsétlen Mózes fejéhez vágnak állandóan? Mi hozták ki minket inkább? Forduljunk vissza. menjünk vissza Egyiptomba. Mert ott Egyiptomba legalább rabszolgák voltunk, verték a hátunkat egész nap. Nem baj, este volt uborka, meg este volt toréhagyma, meg este volt husi. Hát ez jó, ez mi érzelem? Érzelem. Tehát a nap 23 órájában verték a hátunkat, nem baj, egy órán keresztül legalább ugye kicsit az érzelmi állapotunk kielégülhetett az étel által, hát akkor inkább válasszuk azt, mint a krízist, mert hogy a krízis valami jobbra vezetne bennünket, de hát nem, inkább forduljunk vissza. És pontosan a gonosz lélek ezt akarja, hogy fordulj vissza. Ne maradj, ne harcolj, fölösleges, fordulj inkább vissza. És egyébként azt írja Terész, hogy örökké tartónak mutatják a világ élvezetét és megbecsülését. Tehát a gonosz lélek azt mondja, hogy te anélkül, amit most elhagysz, nem fogsz tudni élni. Neked ez nem fog menni. Tehát fordulj vissza, nem látod, hogy sivatag van, nem látod, hogy krízis van. Most mit próbálkozol itt? Nem lesz ennek úgyse sose vége. Ennek az útnak nincs vége, fordulj vissza. Az a legbölcsebb, hogyha visszafordulsz. És hogyha a lélek itt kitart, minden egyes elesés ellenére megy tovább az úton, akkor fog csak előre jutni. Persze, vissza is fordulhatunk. Egyébként akkor válik valami újra vonzóvá, amikor már lemondtunk róla. Milyen érdekes? Akkor válik valami újra, hogy kéne, amikor azt mondtuk, hogy jó, ezt már nem. Hogy ebből már kilépünk. Így van. És a gonosz lélek ezt 600-szorosra nagyítja fel nekünk, hogy figyelj, anélkül te nem fogsz tudni élni. Az, amiből most kilépsz, az, amit most elhagysz, például az, hogy az emberek megbecsülése, a sztárság, hogy most te vagy a Jani, hát azt anélkül nem fogsz tudni élni. Hidd el nekem. És ezt a gonosz lélek próbálja a szemünk elé tenni. A negyedik pontban így ír. Ó Jézus, micsoda lármát csapnak itt a démonok. Itt a gonosz lélek nagyon kapar. Harmadik lakásban már nem fog annyira. Majd meglátjuk miért. Nem lövöm le a poént. Nagyon jó lesz. Micsoda lármát csapnak itt a démonok, és hogy gyötrődik a szegény lélek, aki nem tudja, menjen-e tovább, vagy forduljon vissza az első lakásba. Ez a kísértés. Visszafordulni a régi, megszokott dolgaink közé. Visszafordulni a pocsolyámba, visszafordulni a kis disznóolamba, amíg benne éltem, az volt a vágyam, hogy elhagyhassam, de amint kilépek belőle, már nézek is vissza, hogy az lehet disznóol volt, lehet pocsolya volt, de legalább az enyém volt. És legalább azt tudtam, hogy hol van a pocsolyám vége, hol van annak a kerete, hol van a disznóolamnak a teteje, legalább az enyém volt. A testvérek, mindent meg lehet szokni. A koncentrációs tábort is meg lehet szokni, mindent meg lehet szokni. A szokás az egy óriási úr. Megszokhatom a nyomoromat. Megszokhatom a lelki függőségeimet. Mindent megszokhatok. És amikor Isten ebből bennünket kihívna, az egy nagyon nagy krízis. Mert én is ki szeretnék belőle jönni, de hát az az én kis megszokott meleg kis pocsolyám, az azért az, amikor már elhagyom, akkor olyan vonzónak tűnik, hogy ott mégiscsak tudtam, hogy ki kivel van, itt ebbe az új világban már nem tudom. Itt már bizonytalanság van. Igen, mert ezt most meg kell szokni, ezt az újat. Mert az új most még neked szokatlan. A pici gyerek is sír, amikor megszületik, mert a levegővétel neki még szokatlan, de ott kezdődik az élet. De a gonosz lélek azt arra hív bennünket, hogy gyere vissza, menjél vissza a pocsolyádba, jó az neked, legyél benne nyomorult, nem kell neked ebből innen kijönni. És ugye, ez pontosan a léleknek itt a legnagyobb krízise. A második lakásban nagyon nagy a visszafordulás kísértése. Hagyom a fenébe az egészet, ha ez ennyi nehézséggel jár, mondhatnánk. Tehát, hogy azt hittük, hogy Istennel kapcsolatban élni, az megint ugye, megint Hawaii Dizsi, megint csak boldogság, öröm a köbön, gazdagok és szépek, persze, on, nem. Kiderül, hogy problémáim vannak. Kiderül, hogy az Istennel minél előrébb megyek, valamilyen szinten az a krízis és ez a fájdalom, hát nem úgy elhagyott volna, de még hogyha még intenzívebben tapasztalnám azt, igen, miért? Mert most gyógyulsz belőle. Pontosan azért. És a léleknek itt az a nehézsége, hogy bár harcban van, bár érzi a kísértést a visszatérésre, de azért az ő értelme már egyre jobban érti, hogy erre van ám a jó út. Hogy a kifelé vezető út, a jó út, a az ígéret földje felé vezető út, a jó út, az értelem ezt már látja, de az érzelem visszahúzza. Teréz írja így. Azt mondja, a hit megtanítja rá, mi az, ami kielégíti. Azaz, ez a lélek a második lakásban már látja azt, hogy afelé, amerre megyek, az Isten hívása felé, amerre megyek, ott elégedettség van, ott betöltettetés van, ott valami van, ami eddig nem volt. Mert lehet a megszakadt kis pocsolyámban voltam, de nem éreztem magam boldognak, és betöltöttnek, és teljesnek. Amerre most megyek, bár nagyon nehéz a krízis helyzet, mégis amerre megyek, ott úgy érzem, hogy van ez a fajta betöltettetés. Van ez a fajta boldogság, amire annyira áhítoztam. Tehát a hit ezt neki mondja, de nem érzi ezt még a lélek. Az akarat hajlik rá, hogy azt szeresse, ahol a szeretetnek oly megszámlálhatatlanul sok jelét és bizonyítékát látta. Mennyire szép. Tehát, hogy az akarat kezd viszont szeretni. Az akarat ott van, hogy megpróbálom őt viszont szeretni, Istent, és ez jó. Erre érzem, hogy ez egy olyan tapasztalat, ami eddig a kis pocsajácskámban nem volt. És éppen ezért az akarat és az értelem, az megy szépen előre, illetve menne előre, hogyha mi nem húznál vissza az érzelmek. Ez a nehéz. Hogy tudom, hogy jó úton vagyok, tudom, hogy ez a helyes, de mi az a legnagyobb visszahúzó erő? Az érzelmeim, a megszokásaim. Az, hogy ott, bár rabszolga voltam, pocsolyába laktam, de jobban éreztem magam benne. Itt most az érzéseim szintjén nehezebb, az érzéseim szintjén most itt kritikusabb, az érzéseim szintjén ez most szárazabb és fájóbb, de mégis látom, hogy ezen az úton kell mennem ahhoz, hogy végre elérjek abba a bizonyos boldogságba és elégedettségbe. Tehát a lélek harcban van, de az értelem már egyre jobban érti, hogy neki erre kell menni, mert ebben az Isten kapcsolatban, amerre ő engem hív, ott van az igazi betöltettetés. Az érzelem még hullámvas utazhat, vagy visszafordulásra hívhat. De a lélek érti, hogy ő jó helyen van, a lélek érti, hogy ő jó úton van, csak menni kell most előre. Most az feladat, hogy bandukoljak előre, és az értelmemre, és a hitemre, és az akaratomra hallgassak, és ne elsősorban az érzelmeimre. Az akaratunk, a hitünk, a szeretetünk már látja, érti, hogy e felé kell menni, hogy Isten jó felé hív, hogy ez a jó út, de az érzelem az visszahúz. A hit által megvilágosított értelem megmutatja, hogy jó ez az út, az akarat pedig hajlik a viszont szeretetre, mert itt a lélek már érti és látja, hogy Isten bebizonyította az ő szeretetét irántam. A második lakásban ezt a lélek már kezdi érteni, nem biztos, hogy érzi, de már kezdi kapizsgálni, hogy ez az Isten engem szeret, hogy ő mindig velem van, hogy rajta kívül minden illúzió és minden hazugság. Ezt látom és értem. Ott van. És milyen sokan testvérek lelki vezetésben is, hogy ezzel a problémával jönnek, hogy atya, látom és értem ezt az Istennel való kapcsolatot én. Jó, ez gyönyörű, szép dolog. De az érzelmeim sehogy nem akarnak ebbe belepasszolni. Tehát értem, atya, amit tetszik mondani, az csúcs, az minden összefüggés, logika helyén van, de én ezt az érzelmeim szintjén nem tudom magamévá tenni, amit tetszik mondani. Milyen sok problémával jönnek így? Pontosan azért, mert ez a második lakásnak a harca. Mit kell csinálni? Menni továbbra is előre. Pontosan ez a megoldás. Látom és értem, hogy erre kell menni, de az érzelmeim és a pszichés világom még nem biztos, hogy ezzel szinkronban van. Az az érdekes, és az a egyik ilyen központi, nagyon fontos tanítás, hogy általában az érzelmeink mindig le vannak maradva az akaratunk mögött. Tehát a döntéseinket általánosságban, tehát lehetnek ettől különböző esetek, de a döntéseinket az érzelmeink általában lemaradozva követik. Tapasztaljuk, hogy milyen ez? Hogy amikor tudjuk, hogy ez most egy jó döntés lenne, Belátom, hogy ez egy jó döntés, de az érzelmem ehhez most egyáltalán nem passzol. Az értelmem, a hitem tudja, hogy ez lenne a jó, de az érzelmem teljesen mást mond, és az érzelmem megijed, az érzelmi világon fél, és azt mondja, hogy nem, inkább maradok ott, ahol biztonságos. Nem lépek ki oda, ahova tudnám, hogy az jó lenne, és inkább maradok a pocsolyába. Maradok inkább ott, ahova az érzéseim visznek. Itt van ez, hogy az érzés visszahúz. Az érzelem kullog, és le van maradva általában az értelem mögött. Ha a hit és a szeretet világosságában látom, hogy ez a jó döntés, akkor hozzam meg ezt a jó döntést, még akkor is, ha kezdetben rosszul érzem magam. Az érzelem majd szépen lassan fel fog zárkózni. De mit szoktunk csinálni? Azt szoktuk csinálni, hogy hozni kéne egy jó döntést, és már is várom hozzá az érzelmet. Várom hozzá, hogy jó döntést hozok, akkor érezem már jó magam. Ez most egy jó dolog, ezt most meg kéne lépni, de várom hozzá a szép emocionális tapasztalatot. És hogy hát ez nincs, hát akkor lehet, hogy nem fogom megtenni azt a bizonyos döntést, mert az érzelmem hát nem passzol hozzá. És milyen sokszor emiatt benne maradunk a pocsolyába. Mert az a kilépés járna egy kis krízissel, járna egy kis fájdalommal, járna egy kis érzelemmentességgel, meg kéne hoznunk ezt a döntést, elkezdünk menni, és az érzelem majd fölveszi ezzel a versenyt. Az érzelem majd erre rá kattan, majd, idővel. De nem, mi úgy vagyunk vele, hogy inkább nem hozzuk meg a döntést, mert az érzelmünk nem passzol hozzá. Hát igen, egy bizonyos Szent Péter ott abban a bizonyos csónakban, emlékszünk? Azon a bizonyos tavon, amikor Jézus a vizen jár, és akkor megy a vihar, és akkor Péternek azt mondja az Úr, fantasztikusan egy ilyen kreativitás, hogy Péterke drága, gyere ki a csónakból, lépjél rá a vízre. Jó Istenem! Ez egésznek az ikonja, hogy a csónak az a mi kis rabszolgaságunk, a mi kis életünknek az összes kis függősége, a pocsolya, a nyomor, amiben élünk, az a lelki nyomorúság. Az a kis csónak, amiből Isten bennünket kihív. Jézus bennünket ebből kihív. De hogyan hív ki? Pontosan úgy, ahogy Pétert is, hogy nem egyből az ő karjaiba vesz bennünket, hanem ott néhány hit által megtámogatott lépést kell tennünk a vizen. Azaz a bizonytalanságon keresztül visz az út ő hozzá. A krízisen keresztül visz az út ő hozzá. Ez keresztes Szent János egész éjszaka teológiája, amiről majd valamikor beszélni fogunk. De most képzeljük el ezt a drága, aranyos Szent Pétert. Tehát Szent Péter, hogyha most ő azt mondja, hogy hát jó, ha Jézus engem hív, hát akkor ki kéne lépni a vízre, de hát én ezt nem érzem úgy, hogy ki lehetne lépni. Hát nincs normális ember, aki azt mondaná, hogy hát én kilépek a vízre. Én nem félek. Hát na, annyian megcsinálták előttem, itt volt a kafarnaumi vízen járó világbajnokság a múltkor, hát itt 300-an jártak a vízen. Persze. Megcsinálom én is. Hát annyian megcsinálták ezt már előttem. Nem. Péter előtt nincsen precedens. Ezt így senki nem tud a vizen járni, csak akkor, hogyha Jézus ott áll előtte, és azt mondja, hogy gyere, egyébként ilyen nincs, ha csak nincs befagyva a Tibériás tavadát, az nem szokott befagyni. Tehát ez egyébként ilyen nincs, hogy az ember kilép a vízre. Tehát, mivel ilyen dolog nem létezik, csak egy esetben, amikor Jézus hív, akkor ez a dolog, hogy én kilépjek a vízre, mivel tölt el? Félelemmel, rettegéssel. Péter is végtelenül félt és retteget, hogy ki kell lépni a vízre. Tehát az érzelmei azt mondták, hogy félek, rettegek. Az értelme és a hite viszont azt mondta, hogy itt van Jézus, hív engem, akkor nem lehet baj, és kilépek a kis csónakomból. Ez az egésznek az ikonja. Ha Péter még arra várt volna, hogy majd akkor lép ki a vízre, ha majd egyszer úgy fogja érezni, hogy ez neki megy, ha majd egyszer nem lesznek benne félelmek, az is lehet, hogy a mind a máj napig ott állna a csónak szélén, nem jött volna el Rómába, mi meg nem lennénk itt, az biztos. Hogyha ő arra várt volna, hogy majd amikor az érzem, amikor majd úgy érzem, majd kilépek. Nem. Hozott egy nagyon kemény, hitáltal megerősített, Krisztusra tekintő, kemény döntést. Kilépek. és kilépett a vízre. Rettegve, félelemmel telve. És akkor ugye sokaknál jön, hogy atya, úgy félek, hogy meg kell hozni azt a döntést, úgy félek. Azt szoktam mondani, hogy bogárkám, akkor tudod, mit csinál? Azt a döntést akkor hozd meg félve. Hogy dönts! Lépj ki! A félelem érzésével együtt, kis hátizsákba benne van. Ki tudsz lépni annak ellenére, azzal együtt? Tehát ne várjunk addig a döntéseinkkel, az Isten hívására való válaszolással, amíg majd az érzelmi részünk hozzápasszol. Akkor passzol hozzá, amikor megtesszük a sötétbe a lépést, megtesszük a félelemmel, a rettegéssel együtt azt a lépést, és szépen majd utána, egy bizonyos idő után az érzelem majd hozzá klappol. Utána. Előtte nem mindig szokott. Jó, hát akkor ennyi lett volna a mai napra, aztán majd innen fogjuk folytatni. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Renátor,
igen.
Mi ugyan nem beszéltünk össze, de honnan tudtad, hogy rólam kell beszélni?
Hát Méri, itt a súgógép ott megy, és ott írták, hogy Mériről kell beszélni.
Viszont azt az egyet elmondanám az érzelemmel kapcsolatban, hogy kibővíteném azzal, hogy nem kicsit, hanem borzasztóan szinte haldoklik az ember.
Ja, nehéz ügy.
Nagyon-nagyon nehéz. Ezt a saját magam.
Van-e valakinek kérdése?
Nem kérdés.
Igen?
Nem kérdés, de ugye a Pál is azt mondja, pedig akkor Pál már igazából az Isten embere volt, és mindent a jó Isten és Jézus szándéka szerint. És ő is azt mondja, hogy a test és a lélek harcol bennem, szóval. És keresztre kell feszítenem a testemet.
Így van.
Tehát így van. Amíg testben élünk, a lélek az újjászületett, de a test az meg húz vissza a világot.
Az érzelmek borzasztó fontosak, de nem lehetünk az érzelmeink rabszolgái. Nem függhetünk tőlük.
Jövő héten menjünk a 7. lakára.
Oda te... Igen? Az hol van? Széchenyi téren? Nem, hol van? Köszönöm szépen a figyelmet! Szép estét mindenkinek!
Isten szeret téged! Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.